Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 4IG hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnök vezérigazgató kifejtette a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. A CSG védelmi ipari cég lányvállalata, a CSG Defense tulajdonrészt szerez a Rába járműipari holdingban. A 4IG tulajdonában álló Rába bekapcsolódik a CSG és a Tatra Trucks export programjába. Részt vehet a 4IG SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tatra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik, a Győri Széchenyi István Egyetem pedig biztosítja a mérnöki utánpótlást és a kutatásfejlesztési együttműködést a védelmi ipar számára. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást, miközben a háttérben egy több mint 1 milliárd eurós program, amerikai technológiai együttműködés és a közép-európai védelmi együttgondolkodás rajzol új erőteret a régióban, fogalmazott a miniszterelnök szavai után az Index hírportál. Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte a kormányfő a Facebook oldalán. Orbán Viktor újra felszólította Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, a biztonsági helyzet egyre rosszabb. Délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videokonferenciát tartott. Már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögeztem, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében, miközben a harci cselekmények egyre aktívabbak. Jelentősen emelkedett az olajára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gáz ára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormuzi szoroson történő átkelés, mondta el a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs szerint óráról órára változhat a helyzet. Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású, fejtette ki. Több nagy szállítmányozó cég is felfüggesztette a nyersolaj, üzemanyag és LNG szállítást a hormuzi szoroson keresztül, miután Irán lezárta a hajózást az amerikai-izraeli csapások után. A Reuters hírügynökség szerint legalább 150 tartályhajó, köztük nyersolaj és cseppfolyósított földgáz szállító hajók horgonyoztak le a szoroson túli nyílt öbölben. A tankerek elsősorban a főbb öbölmenti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgázban gazdag Katar partjainál nyílt vizeken torlódtak fel. A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos gazdasági következményekkel járhat a térségben az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet. Az energiárak hirtelen megugrása gerjesztheti az inflációt, a forint jelentős gyengülés elé nézhet, mindez pedig a jegybanki kamatcsökkentési ciklust is megakaszthatja, írta meg a Portfólió gazdasági portál. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. Az USA nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is, közölt az elnök, aki úgy fogalmazott, ez egy szabad nép kötelessége és terhe. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanácselnökének közléséről a Sky News számolt be, Irán azokat az országokat támadja, melyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Iránban 555 ember halt meg az amerikai-izraeli légi csapásokban, jelentette a Vörös Félhold segélyszervezete hivatkozva az iráni állami média. A délelőtti tájékoztatás szerint az iszlám köztársaságban 131 települést ért légi támadás. Az USA-val szövetséges kuvaiti légvédelem véletlenül 3 amerikai gépet is lelőtt az iráni megtorló csapások elleni védekezés során. A gépek 2-2 fős legénysége kapitulált, így az összesen 6 katona közül senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban majd -3 és -2, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először vízilabdával, ezt követően a Fit Barcika programmal, majd sível, grundbirkózással, röplabdával, végül pedig tornával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója a bébi bajnoki fordulónak adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexumban. A 9 csapatos versenynapon a mérkőzések mellett az úszástudás felmérése is kiemelt szerepet kapott. Széchy Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint ez a szemléletváltás elengedhetetlen, ugyanakkor kiemelte az infrastruktúra jelentőségét is.
Meccs sincsen, csak úszóverseny. 12 versenyzővel kellett neveznie minden csapatnak, mindenki maximum 2-ben úszhat, több úszás nem van, váltóverseny, egyesével, alapvetően arra próbáljuk rávenni a klubokat, hogy az alapokat tanítsák meg jól, legyen meg az úszás, mert akit úszni tud, aznak utána már a labda nagyon könnyű. Számomra külön büszkeség, hogy végre ezt az úszodát gyerekekkel, szülőkkel, teltlelátóval, teltparkolóval láthatom, mert nagyon jó volt nézni, ahogy ez itt a bükkben kinőtt a földből, és azt gondolom, hogy ezért éri meg a TAO pénzeket költeni, hogy igenis itt legyenek ennyi gyerek, ennyi szülő, ennyi úszás. Kívánom, hogy minden hétvégén teljen meg így az iszoda.
A 2015-ben és később született gyerekek számára szervezett fordulón a csapatok egyenként 12 versenyzővel neveztek, így csaknem 110 fiatal sportoló vett részt a programon. A ellátó megtelt szülőkkel, a parkoló autókkal, a versenymedence pedig folyamatos mozgásban volt, a komplexum valódi sportélettel telt meg. A bébi korosztály a vízilabda utánpótlás első lépcsőfoka. Ebben az életkorban még nem az eredmények dominálnak, hanem az alapok megszilárdítása. Az elmúlt időszakban a rendszer is átalakult, a gyerekek a mérkőzések mellett úszóversenyeken és technikai feladatokon is részt vesznek, a hangsúly kifejezetten az úszástudás fejlesztésére került. A mostani fordulóra Debrecen, Kazincbarcika, Miskolcról az MVLC és az Aquatix, Eger két csapata, a Budakeszi Oxigén, a Zempléni Vízilabdaklub, valamint Nyíregyháza érkezett. A 9 csapatos mezőny gyakorlatilag lefette az egész észak-magyarországi térséget. Erdei János, a Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti területi koordinátora rámutatott, a szövetség célja tudatos. A szakember szerint a korai eredmények hajszolása könnyen félreviheti a képzést, ezért ebben a korosztályban az úszás technika és az állóképesség megerősítése az elsődleges cél. Erdély János első alkalommal járt a Kazincbarcikai létesítményben, és elismerően beszélt róla.
Mindenki a nagyokra figyel, meg a serdülőkre, az ifikre, közben itt legalul a legkisebbeknek kell megtanítani úgy a vízilabdát, és úgy összerakni, hogy legyen a későbbiekben megfelelő számú gyerek. Én nagyon örülök most, hogy itt először ebben az úszodában csodaszép. Ez is annyit jelent, hogy észak-keletre került még egy csodálatos úszoda, és hát remélem, hogy sok-sok vízilabda meccset fogunk itt játszani.
A Kazincbarcikai Delfin Vízisport Egyesület számára külön jelentőséggel bírt a forduló. A bébi korosztály az utánpótlás legalsó szintje, ahol a gyerekek először találkoznak a vízilabdával. A Kazincbarcikai Delfinek számára a program két kapus edzőmérkőzéssel zárult, a Zempléni Vízilabdaklub ellen, hogy a gyerekek a versenyterhelést is megtapasztalják. A bébi kategóriában még elsősorban az időeredmények és az úszás teljesítmény számít, a magasabb korosztályokban azonban már a gólok és a mérkőzés eredmények kerülnek előtérbe. Halász Béla, az egyesület elnöke hangsúlyozta, az, hogy ebben a korosztályban már teljes csapatot tudnak kiállítani, komoly mérföldkő.
Az, hogy ez az első lépcső, a legkorábban a vízilabdával találkozó csapatunk már egy teljes csapatot képes volt kiállítani. Azt jelenti, hogy a fejlődésük biztosította magasabb korcsoporthoz, tehát hogy folyamatosan egyre magasabb szinten tudnak majd játszani, és az utánuk következőknek példát tudnak mutatni, és már velük együtt tudnak majd edzeni, így a felmenő rendszer egyre komolyabb eredményeket fog majd hozni.
A forduló nem csupán egy utánpótlás versenynap volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy a Kazincbarcikai vízi komplexum stabil alapot és jövőképet kínál a térségi vízilabda utánpótlás számára. Kazincbarcikán elindult a 2018 óta működő Fit Barcika új szezonja. A városi mozgásprogram idén is minden korosztály számára kínál rendszeres edzés lehetőséget, több helyszínen bővülő kínálattal. Kovács László sporttanácsadó szerint a Fit Barcika egyik erőssége, hogy a program valóban minden korosztály számára kínál elérhető mozgásformát.
Örömmel közölhetem, hogy folytatódik a Fit Barcika programja. Eddigi hagyományoknak megfelelően próbálunk minden korosztályt megszólítani a felnőtteknél, ahol van gerincjavító torna, van természetesen, ami a kardiomozgással, a pulzusszámnövelő mozgások, van olyan úgynevezett kórizmok, tehát a belső izomzatnak, a csontváz erősítő izmoknak az erősítére szolgáló torna.
A kangóra, mivel ott nem korlátlan mennyiségben van a cipő, oda regisztrálni kell. Van ez az úgynevezett kor, ez a test belső izomzatának az erősítére szolgál. Ott, mivel személyi foglalkozás van, ott is egy kisebb létszámot, egy 10 fő körül létszámot tud egy edző foglalkoztatni.
Az edzések péntek kivételével minden hétköznap a délutáni órákban látogathatók. Az idei évattól alap és prémium bérlet érhető el a Fit Barcika kínálatában. A szezon egyik újdonsága, hogy több foglalkozás már a kazincbarcikai vízikomplexumban zajlik. A modern létesítmény új sportolási lehetőségeket biztosít a program számára. A Fit Barcika az elmúlt években Városmarketing gyémántdíjat is nyert, és már a stabil közösség alakult ki az edzések körül. Egyes foglalkozások előzetes regisztrációhoz kötöttek a korlátozott létszám miatt. Sütő Ágnes jógaoktató úgy fogalmazott, a rendszeresség és a közösségi élmény legalább olyan fontos, mint maga a mozgásforma.
A jóga nekem mindent kifejez, amit én hitem szerint képviselni szeretnék, hiszen test, lélek, szellem egységéről szól, úgyhogy nekem ez így jött természetesen, mert nincsenek véletlenek, szerintem. A másik pedig, hogy ez a jóga, mint egy program bekerült a Fit Barcikás programok közé, hát ez nekem először is egy nagy megtiszteltetés, aztán a másik pedig, hogy nagyon sokan járnak, most már az elmúlt időszakban 50-60 fő is jógázott velem.
Az aktuális programcsomag május közepéig tart, ezt követően frissített kínálattal folytatódik a sorozat. Új korszak kezdődik a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark símúzeumának életében. A turisztikai komplexum igazgatója Mogyorós Judit elmondta, a létesítmény felújításával a múzeum modern, interaktív, tematikus kiállításon át szeretné bemutatni a helyi síelés történetét és kultúráját.
Elsősorban azokhoz az anyagokhoz nyúltunk hozzá, amelyeket az idő nagyon megviselt. Ezek a régi fényképek, a régi késszel írt, mondjuk úgy, hogy fogalmazások, és ezeket feldolgozva összeállt a történet, a feldolgozott új nagy plakátokon megtalálhatók a régi fotók kinagyítva. Mindent igyekeztünk elkészíteni egy kicsit 21. századi formában. Még jelenleg zajlanak a háttérben azoknak a kis eligazító céduláknak a gyártásai, amelyek még kis apró információkat tesznek hozzá a kiállításhoz, illetve majd jön hozzá egy marketing kampányunk, és tovább fogjuk bővíteni a kiállítást. Szeretnénk, hogyha ez lenne a szíve lelke a középső állomásnak, hiszen van egy szép új épületünk, ami a műszaki tartalmat szolgálja ki, ez pedig a vendéglátás színtere lenne. Szeretnénk, ha a vendégek a kis tornát szólni itt előtte, vagy előtte a téren kiülnének az őszi, vagy később a téli napsütésbe, és három hegyre látunk rá, a libegőkre, a sípájára, szóval egyszerűen fantasztikus a hangulat. A cél az volt különben, hogy egyrészt emléket állítson annak a nagyon fontos közösségnek, aki évtizedeken keresztül működött, és annak a közösségi térnek is. A másik pedig az volt, hogy aki ide betér, mert szeretnénk egy kis vendéglátóegységet nyitni a végében, hiszen ez melegedő volt, tehát egy forró tea, egy kávé, egy forró csokoládé azért itt megvásárolható volt korábban is. Szeretnénk azoknak is betekintést nyújtani erről az egész történetről, akik nem új helyiek. Tehát eljönnek ide, vesz egy kávét, elcsodálkozik, körbejár, és akkor tudja az egész kalandparknak a kezdetét. Tehát, hogy ez volt az alaptörténet, hogy itt sípálya épült. A közösségre való emlékezés, másrészt egy kicsit az eszközök történetére, aztán nem felejkezünk el az itt megtartott téli úttörő olimpiákról sem, megemlékezünk Nándi bácsiról és dr. Boda úrról is, és a mentőcsapatokról felállítottunk kis vaxos asztalt, ahol régen a léceket kezelték síelés előtt. A kályhák környéke tele van rakva a régi síbakkancsokkal, hiszen régen ott melegítették a bakkancsokat. Úgyhogy hát remélem, hogy ezek a kis apró szösszenetek mindenki szívébe egy kis melegséget hoznak majd.
Kedves hallgatóink, Mogyorósi Juditot, a Zemplén Kalandpark igazgatóját hallották. Kiválóan szerepeltek a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulói a Grundbirkózás Diákolimpia országos döntőjén, ahol 6. helyen végeztek. Obály Csabát, az intézmény igazgatóját hallják.
A Magyar Diáksport Szövetség létezése óta ez a második olyan alkalom, amikor a Sajóvárkonyi Általános Iskolának a diákjai országos döntőbe jutottak el. Nagyon büszkék és boldogok vagyunk. Látszik az, hogy komoly felkészítő munka van a gyerekek mögött, illetve a eredmények mögött, másképp nem mehetne. Természetesen a gyerekeknek gratuláltam a mai napon, többek előtt is, hogy legyen jó példalássák azt, hogy honnan, hova el lehet jutni, és mindenki egy igazgatói dicséretben is részesült a mai napon.
A versenynek Budapest adott otthont, ahol több korosztályban és több súlycsoportban zajlottak a küzdelmek. Az iskola 10 tanulója hónapokon át készült a viadalra, hogy méltóképpen képviseljék intézményüket és a várost. A csapat felkészítői Berkesi Dávid és Obágy Tamás voltak, úgy fogalmaztak, hogy a 6. hely rendkívül szép eredmény, amely jól tükrözi a gyerekek kitartó munkáját és a felkészülésbe fektetett energiát. Berkesi Dávid edzőt hallják.
16 csapat közül a 6. helyen végeztünk. Úgy értékelem, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív és nagyon jó irány, amin elindultunk. Jövőre bízunk, hogy dobogón végzünk és érmet szerzünk. Heti 3 edzéssel készültünk. A gyerekek elszántak, motiváltak voltak. Örülök, hogy nagyon sokat jelent nekik a birkózás, és reméljük, hogy márciustól egy magasabb szinten, magasabb fokon fogjuk tudni folytatni a sporttevékenységet, és még több gyereket megismertetünk a birkózással. Jelenleg 32 gyerek birkózik a heti rendszerességű foglalkozásainkon.
Kedves hallgatóink, Berkesi Dávidot, a Sajóvárkonyi Általános Iskola Grundbirkózó csapatának felkészítőjét hallották. Tizenkét órás röplabdatornát rendeztek a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. A részletekről tudné Buszlai Brigitta igazgatót hallják.
Egyrészt ugye a tanulóinknak ez nagyon jó, mert olyan példaképekkel találkozhatnak, akik motiválóak és tudnak tőlük tanulni. A közösség ereje azért egy hatalmas hangulat van, amikor több mint 500 ember van a tornateremben, és ugye a példaképekkel együtt akár fotózkodnak, akár játszanak. Ez olyan motiváló erő, amit az iskolában is tudnak hasznosítani. Megtanulják mi az, hogy kitartás, tudnak kezelni sikert, tudnak kezelni kudarcot, és azt gondolom, hogy egy iskolában ez a legfontosabb, hogy a gyerek ne csak tanuljon, hanem élményt is kapjon, és ennél jobb lehetőség, azt gondolom, hogy kevés van.
Az esemény fő célja a mozgás népszerűsítése volt. Számos ismert, válogatott sportoló is részt vett, többek között a Fatum Nyíregyháza extraligás együttese is. A tavalyi nagy siker után idén is megrendezték a különleges 12 órás röplabda maratont Nyíregyházán. Ezen a napon reggel 8 órától egészen este 20 óráig a mozgás, az egészséges életmód és a közösségi élmény került a középpontba a tornacsarnokban. A sportos kihíváshoz diákok, pedagógusok és szülők mellett a környék óvodásait is szeretettel várták a szervezők, hogy még egészen fiatal korban bekapcsolódhassanak a közös mozgás örömébe. A rendezvény rangját emelte, hogy pályára léptek a Fatum Nyíregyháza játékosai is. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy élcsapatnak, egy profi csapatnak társadalmi felelősségvállalást is kell mutatnia, és a kicsiket bevonzani egy kicsit a röplabda, illetve a sportvilágába. Példát mutatni nekik, hogy hogyan lehet élsportolóvá válni, élsportoló lenni, hiszen nem csak idősebb légiósaink vannak, hanem fiatalabb magyar nyíregyházi játékosaink is, és ők egy kiváló példát mutathatnak, hogy egyes iskolákból elkerülve vagy felkerülve a felnőtt csapatba milyen életpályamodellt tudnak bemutatni a kisebbeknek.
Az ünnepélyes kezdődobást Veres Péter végezte el, aki az iskola egykori tanulója volt. A sportág meghatározó alakjává vált később, Bajnokok Ligája különdíjas, magyar bajnok és kupagyőztes sportoló. Volt, hogy a nyári szünetben is belógtak az iskolába, csak hogy röplabdázhassanak, többek között Pampuk Csabával, aki ma már a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának vezetőedzője. Veres Pétert hallják.
Hogy visszaemlékszem, ilyen 7 éves, 8 éves koromban láttam először röplabdát, és ez itt volt ebben az iskolában. Én amikor felkértek engem erre a megtisztelő megnyitóra, hogy vegyek részt, én azonnal el is fogadtam. Nekem komolyan borsózik sokszor a hátam, amikor ezek a régi emlékek feljönnek, hogy Itt kezdtem, az utca túloldalán nőttem fel, Poroltó keresztül kedves Pampucsó barátommal kezdtük annak idején, úgyhogy nekem ezek rengeteg jó élménnyel.
Az eseményen ott volt a GLPS-e Nyíregyháza is. Ők rendszeresen tartanak edzést az iskolában. Gégény Gyula elnököt hallják.
Amikor mi kiválasztottuk a Kazincit egy ilyen röplabdabázisnak, akkor ez egy ilyen elsődleges szempont volt. Nagyon sok híres röplabdajátékos, régi röplabdajátékos itt tanult a Kazinciban, ezért is kötődtünk a Kazincihoz, ezért választottuk. És nekünk elsődleges szempontunk volt a fiú röplabdát újraéleszteni itt Nyíregyházán, ami mondjuk, hogy sikerült is bizonyos szintig. Folyamatosan vannak fiú játékosaink, folyamatosan van felnőtt csapatunk, de emellett a lányok is ugyanúgy megjelentek, és most már szinte egyenrangúként működik a kéten.
Az Árok utcai intézményben a sport a mindennapok része. Az iskola a sakkpalota program révén is ismert. A szervezők célja, hogy a sport erejével erősítsék az összetartozást, támogassák a tanulók testi-lelki fejlődését, és lendületet adjanak a tanév második fél évéhez. Újabb kiemelkedő eredményeket értek el az ózdi tornászok a Tornadiák Olimpia országos elődöntőjén. Az ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tanulói csapatban a dobogó legfelső fokára állhattak, és egyéniben is több előkelő helyezést szereztek, amellyel kvalifikálták magukat az országos döntőbe. Jászai Patrikot, az intézmény testnevelőit hallják.
Próbáltunk minél jobban, minél több gyakorlással felkészülni. Szerintem az eredmény az jó volt, hogy első helyezettől feljebb nem tudunk jutni. Azonban szerintem nem a legjobb teljesítmény nyújtottuk. Most lesz a döntő, amire tovább tudtunk jutni. Ott remélhetőleg jobb lesz a teljesítményünk. Már láttam a lányokat sokkal jobban teljesíteni. És hogyha úgy teljesítenek legalább, mint edzéseken, nem úgy, mint a mostani versenyen, ahol egy kicsit szerintem gyengébb volt a teljesítmény, mint általában az edzéseken való részvételen, akkor szerintem a döntőbe is helyt fogunk állni.
Az egyéni versenyben Valuk Liza a második, Babik Blanka a harmadik, míg Kormos Kata az ötödik helyen végzett. Felkészítő tanáruk szerint a lányok teljesítménye biztató, de még van tartalék bennük a döntőre. A versenyzők szerint a felkészülés során voltak nehezebb pillanatok, de a kitartó munka és az edzők támogatása meghozta az eredményeket. Babik Blankát hallják.
Voltak nehezebb pillanataink, nem úgy sikerült minden, ahogy szerettük volna, de beletettünk mindent, és megpróbáltuk a legtöbbet kihozni a nehezebb időkből is. És igazából a felkészítőknek köszönhetünk nagyon sok mindent, hogy az volt velünk, támogatott minket, hiába, hogy nem sikerültek úgy a dolgok először, ahogy szerettük volna, és végül a támogatás miatt sikerült.
A tornászok már az országos döntőre készülnek, ahol céljuk, hogy még jobb teljesítményt nyújtsanak. Valuk Lizát, a gimnázium versenyzőjét hallják.
Az országos döntőnek is ugyanúgy indulunk neki, próbálunk beleadni mindent, és próbáljuk a legjobbat kihozni magunkból. Ha így folytatjuk, szerintem ott is elérhetünk szép eredményeket.
Nem csak a középiskolások, hanem az Újváros téri általános iskola tornászai is eredményesen szerepeltek a Debrecenben megrendezett elődöntőn. Az intézmény tanulói három korcsoportban indultak, és mindegyikben dobogós helyezést értek el. Az első korcsoportosok a második helyen végeztek, egyéniben pedig Pap Dorka bizonyult a legeredményesebbnek, aki az első helyet szerezte meg. A második korcsoportosok megismételték tavalyi sikerüket, és ismét az első helyen zártak. Egyéniben Birta Olivia második, Bartók Laura negyedik, Szilágyi Zsófi Csenge pedig ötödik lett. A harmadik-negyedik korcsoportosok szintén kiválóan teljesítettek, és a második helyen végeztek. Az iskola tanulói mindhárom korcsoportban tovább jutottak az országos döntőbe. A felkészítő edző szerint ez történelmi siker az intézmény számára. Murányi Juditot hallják.
Az első alkalom, mióta én foglalkozok az újtéri iskolában a gyerekekkel, Noémivel együtt, hogy minden korcsoportban, csapatban jutottunk tovább az országos döntőre. Tavaly egy csapatunk volt, két egyénizőnk, és most pedig három csapattal kiváló eredménnyel megyünk túrára.
Az országos döntőt március 21-e és 22-e között rendezik meg Turán, ahol az ózdi tornászok több korcsoportban is képviselik majd iskolájukat és városukat. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A fiatalok lakhatását segítő Otthon Start programról tartottak sajtótájékoztatót Szerencsén. A kormány 2025. szeptemberében indította el a programot, amely eddig példanélküli mértékben támogatja a saját otthon kereső fiatalokat. Az első 5 hónap tapasztalatait dr. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára összegezte.
5 hónapos az Otthon Start program, 2025. szeptember 1-ével indult, és 5 hónap elteltével nagyon fontos és pozitív eredményekről tudunk beszámolni, hiszen azt látjuk, hogy január végével a folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 000-et. És ez pedig tekintettel arra, hogy minden második hitelszerződés mögött fiatal házaspárok állnak. Ez azt is jelenti, hogy az Otthon Start program 5 hónap elteltével, 5 hónap alatt 33 000 fiatalnak segítette az első otthonhoz jutását. Ezek nagyon jó számok, ezek nagyon komoly eredmények, és ezek a számok azt mutatják, hogy ez a program a rendszerváltás utáni legerősebb és legsikeresebb otthonteremtési program. Tekintettel arra, hogy a program iránt érdeklődés az továbbra is töretlen, hiszen további 15 000 hitelkérelem van elvilálás alatt, és azzal számolunk, hogy havonta körülbelül 5500 hitelkérelmet vilálnak el és folyósítanak a bankok. Ez azt is jelenti, hogy egy év alatt ez a program 50, akár 60 000 támogatási szerződéssel, hitelszerződéssel járhat. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a program egy év alatt 70-80 000 fiatalnak fogja tudni segíteni az első otthonhoz jutását.
Dr. Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, a térségben szerzett személyes tapasztalatairól számolt be, valamint kiemelte a program főbb előnyeit.
3 fő pilléren mozog a családtámogatási rendszerünk. A családok anyagi megerősítése és a család és a munka közötti egyensúly megteremtése mellett az otthonteremtés ügye, az gyakorlatilag 2015 óta fő prioritás. Akkor indítottuk el a CSOK programot. Ugye utána jött a CSOK Plus és a Falusi CSOK is, 2019-ben a Falusi CSOK, 2024-ben a CSOK Plus, és már több 100 000 családnak tudtunk abban segíteni, hogy saját otthont szerezzenek. Mégis a tavalyi évben elindított Otthon Start program az tényleg a rendszerváltás óta a legszélesebb körű, legnagyobb program, ami egyébként nem csak a családalapítás előtt állókat segíti, hanem azokat is, akik egyébként már gyermekes családok, és igazából minden korosztály tud segíteni az otthonteremtés ügyében. Fontos az, hogy ezt kombinálhatóvá tettük ezt a programot, tehát látjuk azt, hogy a CSOK Plusszal, Falusi CSOK-kal, Babaváróval közösen, kombináltan is szívesen igénylik, és tényleg a mai nap is igazából arról győzött meg bennünket, hogy ez egy nagyon nagy segítség a fiataloknak. Ma Kossuth Lajos szülőfalujában Monokon jártunk, 25 éven aluli fiataloknál, és tényleg elmondták azt, hogy nekik egy álmuk vált valóra. Igazából az Otthonstart program a falusicsok és a babaváró segítségével, és ahogy kiszámolták, valóban az albérleti díjnál kevesebb összegből most alapvetően a saját otthonukban tudnak majd lakni, hiszen a törlesztő részlet az albérleti díjnál kevesebb. Ez a program pont ezt célozta meg.
Számos beruházás indul a közeljövőben Egerben és a térségben, jelentette ki dr. Pajtó Gábor országgyűlési képviselő. A politikus elmondta, a kórház energetikai fejlesztése mellett a város környéki és a várost átszelő utak is megújulnak a közeljövőben.
Ebben az évben elkezdődik és be is fejeződik ismereteim szerint az Egert Eger szalókkal összekötő útnak a teljes rekonstrukciója és felújítása. Hangozzon el, hogy ebben az évben hamarosan elindul és megvalósul az Egert Noszfajjal összekötő alsóbrendű útnak a teljes rekonstrukciója. Egyelőre az egész útszakasz 90%-át érinti ez a felújítás. Határozott vagyok abban, hogy egyrészt az a szakasz is, amely most nem érintett a rekonstrukcióval, az is megújuljon, illetőleg a Noszvaj és Bogács közötti, a megye határig tartó útszakasz is, mert az is nagyon rossz műszaki állapotban van. Mindemellett az egriek hamarosan érzékelhetik, hogy a városon átmenő 25-ös négysávos útnak a teljes átmeneti szakasza az ugyancsak egy teljes rekonstrukción fog átesni, ami rendkívül fontos, mert igencsak időszerű, nagyon rossz műszaki állapotban van, zajterhelést illetően is. Tehát ez is egy rendkívül indokolt beruházás, arról nem is beszélve, hogy mintegy előkészíti az M25-ösnek a Egert elkerülő szakaszának a építési munkálataihoz kötődő időszakot. Egy teljesen felújított út várja a közlekedőket, amíg az a másik beruházás megvalósul. És a város nagyon előrelátóan, ezzel párhuzamosan a 25-össel egy időben felújít két nagyforgalmú utat is, amelyek gyakorlatilag szintén azt vannak hivatva elősegíteni, hogy amikor az M25-ös elkerülő szakaszát építik, akkor itt az egri még fokozottabb forgalom, az gyakorlatilag amennyire csak lehet, az a legjobb körülményeket biztosítsa a egrieknek a közlekedésre.
Gyöngyösön 2025-ben nőtt a közterületi jelenlét, több ellenőrzést tartottak és számos lakossági bejelentést kezeltek. Az állomány eszközparkja is bővült, egy új szolgálati autó segíti a munkát, miközben a képviselőtestület elfogadta az idei költségvetésüket is. Arról, hogy milyen eredményeket értek el, Ferenczi Dánielt, a városrendészet igazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Ilyenkor, amikor évelején először találkozunk, meg már elfogadják a 26-os költségvetést, egy kicsi mérleget te is vett a 2025-ről. Azon túlmenően, hogy végigkövettük a folyamatokat, hogy mégis milyen eredményeket értetek el, hogy könyvelted el a 25-ös évet?
A 25-ös évünk úgy fogalmazhatok, hogy rendkívül stabil volt, hiszen a csapat egybe tudott maradni, tehát például nem volt nálunk fluktuáció, és már a hosszú éveknek a következetes munkája ugye az, hogy itt építünk a járőrökre, az emberekre, hogy minél jobb minőségű embereket tudjunk ugye az utcákra küldeni. Így ennek következtében egy tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy intézkedések tekintetében is egy minőségibb év volt mondjuk a korábbi évekhez képest. Amit kiegészíthetnék azzal is, hogy a hármas egység, amit polgármester úr is meghirdetett, hogy ugye a polgárőr, rendőr, közteres feladatellátások javulást tudjanak elérni. Ebben is volt egy minőségi előrelépés, hiszen egyrészt ugye tudtuk növelni a közösen eltöltött órák számát, másrészt meg tényleg ott tart a három szervezet, hogy napi munkakapcsolatban látja el a feladatát, tehát hogy az abszolút napi operatív feladatok is, annak az információi megvannak egymás között osztva, attól függ, hogy milyen feladatokat végzünk el éppen.
És most akkor beszéltünk arról is, hogy a múlt év eredményei sikeresek voltak, és azt hiszem, hogy egy dolgot nagyon meg kellene említenünk, ez a 24 órás járőrszolgálat. Ez hogy vált be egyébként, mert ez nektek volt a egyik nagy tervetek, ez mennyire hozta a lakosság visszajelzéséből azt, hogy nagyon hasznos?
Hát mi azt látjuk az adatokból, hogy rendkívül népszerű ez a járőrszám, hiszen tavalyi évben a 2025-ös évet tekintve több mint 4000 darab hívás érkezett bejelentésként erre a telefonszámra, ami azt jelenti, hogy több mint 4000 esetben kértek valamilyen típusú segítséget a lakosok, vagy tettek jelzést a részünkre, és ugye amióta 24 órás járőrszolgálat működik, ugye azóta megjelentek új idősávok, amikor már a felügyelők is az utcákon vannak, tehát ugye 0-24-ben, és közel 1300 darab hívás ezekben az éjszakai órákban jött be, ami azt mutatja, hogy nagyon nagy igény van a lakosságnak erre a bejelentési formára, illetve arra, hogy 24 órában működik a szervezet, hiszen ezeknél a bejelentéseknél, ha most csak egy topikból, vagy egy fő témát kiveszek, az mondjuk a gyanús személy a közterületen bejelentés volt, amikor a lakos betelefonál, hogy látta a közterületen gyanús szemét, kollégák azonnal tényleg egy 5-10 percen belül kérnek a helyszínre, és megvizsgálják, hogy ott észlelnek-e jogellenes cselekményt.
Robotépítő és programozó versenyt rendeztek február első hétvégéjén a Miskolci Egyetemen, ahol gyerekek és fiatalok mérhették össze tudásukat. A First Lego League Explore kategóriában a 6-10 évesek játékos formában mutatták be robotjaikat, míg a Challenge mezőnyben a 9-16 évesek saját építésű robotokkal és innovációs projektekkel versenyeztek. A Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium két csapata is kiemelkedően szerepelt a megmérettetésen. A részletekről Takács Imre, a csapat mentora adott tájékoztatást.
Iskolánkban 3 évvel ezelőtt kezdődött el a First versenyekkel való foglalkozás. Először a First Lego League-be kapcsolódtunk be, az onnan kiöregedett játékosok, versenyzők kapcsolódtak be a First Tech Challenge versenybe. Itt már nem Legóból kell építeni robotokat, hanem szó szerint kemény munkával, fémből és nagyon komoly motorokból. A First Tech Challenge versenyen már kifejezetten a robotikára, a programozásra helyeződik a hangsúly, és még a Lego versenyektől az is különbözik, hogy itt kontrollerrel kell irányítani a robotot. A robotoknak van egy autonóm módja, amikor egy megadott program alapján külső irányítás nélkül hajtják végre a feladatot, illetve van egy, amikor pedig a játékos irányítja a robotot. Amúgy a verseny felépítése az nagyon-nagyon érdekes, mert a First versenyekből ismert jó szándékú professzionalizmus itt azt gondolom, hogy ebben a versenyben nagyon szépen ki tud bontakozni, ugyanis itt a csapatban versenyeznek a versenyzők, és minden benevezett csapat egyszer lesz szövetséges, és többször ellenfélként is találkoznak egymással. Így meg kell tanulni együtt dolgozni, és a robot programozását is úgy kell irányítani, hogy felkészíteni arra, hogy egy olyan csapattal kell versenyeznünk, akinek nem ismerjük a robot működését, és hogy képes legyen a robotunk kooperálni. Tehát föl kell készülni teljesen a váratlan dolgokra is. Ez valódi kihívás, amit én azt gondolom, hogy a mi csapatunk nagyon jól meg is tud valósítani. Ennek a versenynek a menete is eltér a megszokottaktól. Itt alapvetően vannak ligafordulók, ezeken a ligafordulókra, akik elmennek, azok nagyon sok előnyhöz jutnak. Egyrészt a versenyen gyűjtött úgynevezett ranking pointokat tovább tudják vinni a nemzeti bajnokságba, ahol nem 0 pontról fognak ezáltal indulni, hanem a liga versenyeken össze tudják gyűjteni ezeket a pontokat, ezzel előnyhöz tudnak jutni. A másik óriási előny ezeknek a liga versenyeknek, hogy élesben és nyomás alatt tudjuk tesztelni a robotot, és ezek nagyon konstruktívan hatnak a mérnöki fejlesztésekre, illetve látjuk, hogy más fejlesztések hogyan funkcionálnak a verseny során, és esetleg a ellenfelek vagy szövetségeseknek a robot fejlesztésük is hatással lehet a mi ötleteinkre is. Szóval ennyit tudnék elmondani magáról ugye a versenyről, és alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a versenyeken iszonyú nyomás alatt van a csapat, ugyanis nagyon sokszor kell olyan feladatokat, olyan problémákat megoldani, amire nem vagyunk felkészülve. Tehát volt olyan, hogy a kontroller elveszítette a kapcsolatot a robottal, ilyenkor nullázódik a pont, és ezt el kell tudni fogadni. Van, amikor azért érünk el kevesebb pontot, vagy azért kapunk több pontot, mert olyan szövetségest kapunk, aki esetleg nekünk kedvez, vagy pedig mi kedvezünk azáltal, hogy följebb húzzuk a gyengébb csapatokat. Szóval érdekes magának a versenynek a filozófiája, nagyon sok rögtön helybeni megoldást igényelnek, és hát előre kell gondolkodnunk, hogy mik azok az alkatrészek, amik tönkre mehetnek, vagy problémát okozhatnak. Tehát itt azért tényleg úgy kell elképzelni, hogy itt komoly 20-30 kilós, vagy akár ilyen volumenű ládákkal mozgunk, és föl kell készülni arra, hogy meg kell oldani ilyen jellegű problémát. Van, amikor 3D nyomtatót is viszünk a pályára.
Húsz évvel ezelőtt kezdte el működését Sátoralja új helyen a Zemplén Turinform iroda. Azóta rengeteg program, kezdeményezés köthető a szervezethez, valamint az a mediátor szerep, amit a szolgáltatók, a városvezetés és a városba látogató turisták között végez. Dankó Dénes, a működtető Sátoralja új hely hegyközturizmusáért egyesület elnöke, az elmúlt 20 év tapasztalatait összegezve elmondta, megkerülhetetlen az iroda szerepe a turisztikai életben.
Nagyon sokan az internetről tájékozódnak, és irgalmatlan mennyiségű információt már össze lehet szedni, de én azt gondolom, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás ugye egy olyan szegmens, ahol az emberi tényezőt azt nem lehet megkerülni, és teljesen más, hogyha egy felkészült, idegen nyelvet beszélő, idegenforgalmi szakember a tanácsot, nyújt segítséget, ajánl programot, látnivalót egy ideérkező vendégnek, mint hogy azt csak pusztán az internetről szednénk össze. A másik pedig, hogy egy kapocs a vendég és a szolgáltató között a Turinform iroda, de ez a kapocs kétirányú, tehát mi a szolgáltatók irányába is azon túl, hogy igyekszünk nekik vendéget küldeni, egyfajta háttértámogatást is megpróbálunk adni, mégpedig azzal, hogy azokat az információkat, amiket mi össze tudunk szedni, olyan technikai segítségnyújtás, amelyik informatikai téren szükségeltetik a szolgáltatók, ennek a megadására is képes a Turinform irodában dolgozó kollégák összessége, illetve hát maga az egyesületi forma, amiben üzemeltetjük a Turinform irodát, az pont ezt a célt szolgálja, hogy egy élő kapcsolat legyen az irodában dolgozók az egyesületi tagjaink között, valamint az ide betérők és az egyesületünk tagjai között.
A gyöngyösi fiatalok a közösségért kitüntetést idén Szabó Bence vehette át. A gyöngyösi születésű fiatal szakember nemzetközi tanulmányai és szakmai sikerei mellett elkötelezetten dolgozik azért, hogy Gyöngyös jó hírnevét és nemzetközi kapcsolatait erősítse. Munkájával példát mutat abban, hogyan lehet a világban szerzett tapasztalatokat a szülőváros javára fordítani. Most a kitüntetettet hallják.
Kaptam a telefonhívást Szókolás Péter polgármester úrtól, hogy szeretettel gratulálunk a díjhoz. De egyrészt váratlanul ért, másrészt meg rendkívül hálás vagyok a díjért, úgyhogy most is így újra itt lehetek a városban, mert most Pestről jöttem le, és így próbálok azon gondolkodni, hogy ezt a díjat hogyan lehet majd egyrészt meghálálni, meg az egésznek az életét így tovább vinni. De így a díj kapcsán annyi érdemes, vagy annyi aktualitása van a városnak még mindig, hogy az angol nyelv az innen indult, én Gyöngyösön tanultam, meg Solymoson, és itt Trajberágot a tanárnővel, itt a Vármegyeháznál tanultam meg felső fokon angolul, és igazából minden, ami külföld, minden, ami így a díjjal kapcsolatos tevékenységem kapcsán releváns, az abszolút innen Gyöngyösről ered, és innen indul. Aztán visszatérni meg, hát nyilván éljük ugyanúgy itt a fiatalos életünket, itt a környező vendéglátóipari helyiségek környékén, és hát a Mátra. Az minden hétvégén, amikor így besokal az ember a sok pörgéstől, akkor édesanyával túrázunk, és arra járunk eléggé sokat. És amikor egyetemista lettem, akkor egyébként rengeteg külföldi osztálytársam volt, mert angolul tanultam, itt a BGM, és már akkor is rengeteg diákot próbáltam idehozni, de hogy akkor indult egy olyan folyamat, hogy mindig az volt a célkitűzésem, hogy akár munkában, akár egyetemen, ha külföldi ismerős van, Gyöngyösre el kell jönnie. És akkor 22-ben Svédországba kimentem kutatni az önkormányzatiság kapcsán, hogy milyen jó gyakorlatok vannak kint külföldön, és ott konkrétan feljött az ötlet, hogy ott vagyok 23 évesen, fiatalként, kettő Knivsta, ez Stockholm és Uppsala között egy ilyen összekötő település, meg Hörby, egy viszonylag pici település, ami a Kannibál Múzeumáról híres, úgyhogy ez egyébként egy side note. De ha már valahogy fel kell tenni azt a várost is a térképről, akkor ők ezt választották. Beszélgette a polgármesterekkel, hogy amúgy maguk mit csinálnak. És akkor beszélgettünk, és akkor mondták, hogy én ki vagyok, mi vagyok. És akkor az volt az első, hogy amellett elmondtam, hogy egy magyar diák vagyok, aki itt kutat, amúgy Gyöngyösről jövök. Ezt mindig úgy mondtam, hogy Pörli, Gyöngy, Gyöngyös. És mondtam, hogy egyébként, ha amúgy érdeklődnek, akkor mi lenne, hogyha testvérvárosok lennénk. És akkor mondták, hogy egyébként nyilván nincs mandátumom, úgyhogy nyilván az volt, hogy egy kontaktlistába el vannak mentve, megvan a jó élmény, de amúgy abszolút nyitottak erre. És akkor ezen kívül bárhol jártam külföldön, Washington mellett egy kis településen, Arlingtonban, ott szintén beszéltem önkormányzati képviselőkkel, és így tökre tetszett nekik az, hogy egyébként egy, hát hogyha sokan nem is tudják Magyarországot elhelyezni a térképen, akkor Gyöngyös nekik még inkább ismeretlen fogalom, de hogy tetszett nekik az, ahogy beszéltem a városról, hogy ahogy a borászat, a sport, a Mátra, meg egyáltalán ez a Mátra kapuja feeling, ezzel valamennyire próbáltak ők is azonosulni, és azt látták, hogy amúgy van egy kis város, ami úgy rátehető a térképre.
Kreatív összefogást hirdet a természetért a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, amely országos plakáttervező pályázatot indított aktuális környezetvédelmi problémák bemutatására. A felhívásra felső tagozatosok, középiskolások és felnőttek jelentkezését várják. A pályázók 4 kiemelt témakörben alkothatnak, olyan kérdéseket érintve, amelyekről a közbeszédben gyakran téves vagy hiányos információk keringenek. A szervezők célja, hogy a folyamatos fogyasztásra ösztönző reklámok helyett végre valóban fontos ökológiai összefüggések kerüljenek az óriás plakátokra. Az alkotók részletes háttéranyagokat is kapnak segítségül, hogy vizuálisan is hitelesen mutathassák be a természetvédelem legsürgetőbb kihívásait. A részletekről Szűcs Erzsébet, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság környezeti nevelője adott tájékoztatást.
A plakáttervező pályázatnak az ötlete tulajdonképpen egy ilyen utopisztikus gondolatból született meg, hogyha járunk-elünk az utcákon, akkor akarva akaratlan is mindig szembe jönnek az óriás plakátok, és valahogy nekem onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, hogy milyen menő lenne, hogyha az óriás plakátok kicsit a környezeti nevelésnek a terei is lehetnének. És hát azért mondom, hogy utopisztikus, mert ugye legkevésbé környezeti nevelés témát látunk ezeken az óriás plakátokon, és hát lehet, hogy ez most még nem fog megvalósulni, de innen jött az ötlet, hogy esetleg lehetne egy alkotó pályázatnak ez a témája, hogy tervezzenek a jelentkezők plakátokat különböző aktuális természetvédelmi problémák témában. 3 kategóriában lehet jelentkezni, általános iskola felső tagozat, középiskola és felnőtteket is megszólítanánk, tehát ez a 3. kategória. 4 témában a szabályokról olyan nagyon részletesen most nem beszélnek, ugye mindent meg lehet találni a honlapunkon, illetve a Facebook felületünkön a kiírásban. A legfontosabb talán az, hogy a beküldési határideje az március 22, és maga a módja pedig az hát majdnem, hogy szabadon választott, talán annyi megkötés, hogy A4-es A3-as méretű lehet az alkotás, és nagyon fontos, hogy az alkotó saját maga által készített művel pályázzon, ami lehet hagyományos rajz, de lehet festmény, kollás technika, színes, fekete, fehér, a lényeg, hogy minél egyedibb legyen, és hát szeretnénk, hogyha ezúttal a mesterséges intelligenciát mellőznék a jelentkezők. Végül 4 téma került kiválasztásra. Nem volt könnyű, mert hát sajnos, hogy nem sajnos, természetvédelmi probléma az akad bőven, tehát több témát is tudtunk volna még felhozni, de arra is próbáltunk figyelni, hogy a különböző korosztályoknak úgymond könnyű legyen az alkotás, ezért van olyan téma is, ami inkább az általános iskolásokat szólít meg. Itt például az első téma, ez a békavonulás téma, ami egy kicsit konkrétabb, tehát nem egy ilyen nagyon nagy léptékű általános téma, hanem egy kicsit konkrétabb problémára hívja fel a figyelmet. Ugye itt a tavaszi időszakban, amikor a kététek megindulnak a telelőhelyekről, a szaporodó helyek irányába, a tavak kis vizes élőhelyek irányába, nagyon sokszor az útvonalakat átszeli valamilyen forgalmas autóút, ami nyilván a békák vesztét okozhatja. Természetesen ez sok éve már vannak erre megoldások, ugye a természetvédelem szakemberei békaterelők átjárók telepítésével, illetve nagyon sok békamentő akció szervezésével azért tudnak segíteni a kétértőeknek, de ugye nem tudunk mindenhol ott lenni, nem lehet mindenhol megoldani így a problémát, és azért még ez így is elég sok természetvédelmi kár keletkezik. És ezért gondoltuk, hogy ez lenne az egyik téma, hogy erre kicsit felhívni a figyelmet mondjuk egy ilyen plakáttal, hogy ezeken a helyeken fokozott figyelemmel közlekedjünk. Sajnos tudok én is az országban olyan helyet, ahol hiába van kisebb tábla mondjuk, ami mondjuk békavonulásra felhívja a figyelmet, ezt vagy nagyon nehezen észrevehető, vagy figyelmen kívül hagyják az autósok, pedig egy kis odafigyeléssel azért nagyon sok kétértő életet lehetne megmenteni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Márton Miranda és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.